Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Hiller István, az országgyűlés szocialista alelnöke, volt oktatási miniszter, egyetemi tanár, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Mi a legeslegjobb az új, vagy módosított nemzeti alaptanterben?
Vannak olyan részek, amelyek egyébként az én tetszésemet elnyerik. Például van egy olyan rész, amikor a természettudományokat science egyben kezeli. Ez azt jelenti, hogy módot ad arra, hogy a biológia, a kémia, a fizika szépségeit és tanítani valóit teljes összhangzatba kezelje. Megjegyzem, nem új. 2005-ben, amikor a mi kormányunk volt abban a helyzetben, hogy NATO-t hozzon létre. Nem én voltam a miniszter 2005-ben, de ott Magyar Bálint vezette be először a tudományterületeket, aztán a későbbiekben, 2008-ban én is, mi is követtük ezeket a nagy egységeket. Ezt megtagadta 2011-ben az akkori törvényalkotó, a nemzeti köznevelési törvény koncepciójában ez már nagyon nem szerepelt, és most pedig visszakerült. Ennyit tudok mondani, ami tetszik, így is meglehetősen hosszan próbáltam elmondani, ennél több nincs.
Honnan tudtak akkor ehhez tanárt szerezni, mert egy tanár vagy biológia-fizika, vagy biológia-kémia szakos, de az viszonylag ritka, hogy valaki biológia-fizika meg kémia szakon végez egyszerre.
Nagyon sokféle kutatás és nagyon sokféle tapasztalat állt már a birtokunkba arról, hogy hogyan lehet rokon tudományokat, tudomány testvéreket a tanár fejébe, aztán meg leginkább a diák nyiladozó értelmébe beültetni, és azt kell mondjam, hogy azt viszonylag sokan értették, és erre azért vannak nemzetközi példák, hát nem véletlen, hogy tantárgyként a science elnevezés, az nem egyszerűen a tudomány leírása, hanem egy nagy oktatási terület, amely külföldön elsősorban a skandináv, illetve angolszász területeken meghonosodott. Nem annyira nehéz ám, hogyha van ambíció és van arra kedv, hogy egy létező és a mai kihívásoknak jól megfelelő választ adjanak tanárok, akkor nem, tehát én nem láttam és nem éreztem azt az óriási problémát, az már egy más kérdés, hogy a természettudományos tanárok képzése, már azok, akik az egyetemre egyáltalán jelentkeznek, milyen csekély számúak, ez a későbbiekben kicsit nőtt, most elementáris probléma, de nem ez a NAT elsődleges kérdése. Én tehát minden esetre az, hogy van olyan, amit eltöröltek, de aztán most visszaemelnek, ebbe az egy esetben látom, ezt helyeslem, de ennél több gondolatot meg időt se tudok erre szánni, mert nincsen több.
Mi az, ami a legkevésbé nyerte el a tetszését?
Nem a gyermekről szól ez a NAT.
Kiről szól?
Ez a hatalomról szól. Ez a hatalomról szól. Ez a nemzeti alaptanterv nem abban fogalmazható meg céljaként, hogy 9 és 11 éves magyar kisfiúk és kislányok a iskolában minél többet tudjanak arról, hogyan érdemes és hogyan kell eligazodni a világban. Ez az arról szól, hogy 9 és 11 éves magyar kisfiúkat és kislányokat hogyan kell rászoktatni arra, hogy azt fogadják el, amit nekik diktálnak, hogy az legyen az igazság, amit hallanak, és ne egy kritikus szemlélet eredményeként, egy döntési folyamat végén önmaguk tudják azt megfogalmazni, hogy mi a helyes és mi a jó. Ezért én ezt nem gyermek, nem diák-centrikus felfogásnak, hanem teljes egészében egy hatalom-centrikus felfogásnak látom, és biztos vagyok benne, hogy ez a legnagyobb hátránya. Ehhez képest kétség kívül sokan, tanári testületek, szakszervezet, civil szervezetek, személyek, neves írók, értelmiségiek emelik fel a hangjukat, van, aki összefoglalóan mond véleményt, van, aki egy részegységről mondja el a saját benyomását, van, aki átfogóan próbál arról értekezni, hogy egyébként egy nemzeti alaptanterv mennyire kell, hogy átfogjon egy generációt, így van, át kell, hogy fogjon, hogy az a megközelítés, amit egy korábbi verzióban a Csépe Valéria akadémikus asszony által vezetett munkacsoport révén letett dolgozat jelentett, hogy az mennyire színvonalasabb volt. Itt én is szeretném elmondani a véleményemet. Én azt a munkát vitattam, de nagyon vitaképesnek tartottam. Egy olyan kiinduló pontnak, amely alkalmat adhatott volna arra, bármilyen furcsa ezt 2020 Magyarországán kiejteni, hogy konszenzus vagy konszenzus közeli helyzetet teremtsen a magyar közoktatásba az a dolgozat, az a munka, amit aztán a kormány elvetett, amit többen hosszú hónapokon keresztül, amin hosszú hónapokon keresztül dolgoztak, utána vitára is mód volt, és ennek a vitának nem az lett az eredménye, hogy az elkészült, egyébként szerintem a jelenleginél összehasonlíthatatlanul életszerűbb és modernebb felfogású dolgozat, munka az kiegészüljön, javuljon, hanem úgy dobták ki, ahogy van. És aztán előkerült mindenféle egyeztetés nélkül ez a mostani, január utolsó napján, egy péntek éjszaka. Ez is nem mutatja az egész stílust. Most kérem, a nemzeti alaptantervet, tehát miért szükséges pénteken éjjel kitenni a honlapra?
Volt róla egy szakmai egyeztetés, és ez hónapokig tartott. Nem lehet komolyan venni?
Nem, hát. Bocsánat ezért a nyers válaszért, de hát persze, hogy nem. Hát ezt szakmai egyeztetésnek nem lehet nevezni. Az nem szakmai egyeztetés, hogy egy egészen zárt kör elmondja a véleményét, és aztán a NAT-ról először, már erről az újról, az volt az első hír, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar elmondta, hogy ilyen formán se nem tartja megfelelőnek, se nem látja szeptembertől bevezethetőnek. Tehát még mielőtt az érdeklődő közönség megismerkedhetett volna a szöveggel, az első hír az volt, hogy egy kormányközelinek mondott szervezet azt mondta, hogy ez nem jó számára, ez elfogadhatatlan. Ez mutatja az egészet. Kérem, ne tegyünk úgy, minthogyha ezt egyébként nem lehetne megvalósítani. Kétség kívül vannak nemzetközi példák, Lengyelországtól Hollandiáig és Norvégiáig, ahol a nemzeti alaptantervnek megfelelő oktatási dokumentumról kimondottan széleskörű, kemény, de jó ízű vita folyik egy országban. Sőt, azt is meghatározzák, hogy éppen a gyermekek érdekében ez egy meghatározott ideig folyhat ez a vita, és annak eredményeit nem a politika, hanem a szakma összefoglalja, de az elfogadást Magyarországon értelem szerint a mindenkori kormány teszi meg. Most abban az országban, ahol a jelenlegi hatalom írtó büszke arra, hogy úgynevezett nemzeti konzultációkat folytat, és sok-sok 10 milliárdot fektet abba, hogy a saját maga által megfogalmazott kérdésekre minél többen lehetőleg az ő szája íze szerinti választ adja meg. Na ebben az országban a magyar oktatás ügy, ezen belül közoktatás talán legfontosabb alapdokumentumát egy péntek éjszaka súlyba teszik közzé, azért ez mutatja az ellentétet, meg mutatja azt, hogy valójában ez nem oktatás, hanem hatalomról szól.
Nem bízik abban, hogy a kerettanterveket kidolgozó tanárok végül is a saját becsületüknek, meggyőződésüknek megfelelően fogják tanítani a tananyagot, és szokták mondani, hogy nem tankönyvet kell tanítani.
Nem a becsületét vitatom senkinek. Ismerem a hatalom természetét. Tudom, hogy Közép-Európában, és ezen belül a mi hazánkban is, az alkalmazkodás története az hány évszázados, és milyen formákat öltött. Senkinek nem vitatom a becsületét, natügybe sem. Azt, hogy ki milyen módon áldozza föl a szakmaiságát valamiféle megfelelésvágyból, na azt már erősen kutatom, erősen vizsgálom, hogy a saját szakmai gondolatainak, tapasztalatainak, vagy valamiféle hatalmi elvárásnak akar-e megfelelni. És nehogy félreértésessék, nem azért nem mondok nevet, mert nem ismernék azok közül jó néhányat, akik ebben munkálkodtak, hanem én most egy jelenségről beszélek, amit nagyon is fontos ismernünk és tudnunk, és ez nem csak Orbán Viktor Magyarországán van így, ennek nagyon szép történelme van, de azért engedtessék meg, hogy nagyon ne örüljek neki, mert minthogyha 1989-90-ben arra esküdtünk volna föl, hogy ezt egy olyan országgá tesszük, ahol az érvényesülés, az egyenlőség, a tehetség kibontakoztatása az elsődleges cél mindenkinek, mindenkinek politikai oldaltól függetlenül, aki demokratának nevezi magát. De hogyha szabad egy kicsit mégis a szakmai részletekbe is belemenni. Én semmilyen módon nem látom a színvonal emelésnek még csak a lehetőségét sem egy olyan esetben, amikor a nemzeti alaptanterv meghatározása szerint a tanórák száma egy kicsivel csökken, a tananyag mennyisége meg nagyon nő. Ez azt jelenti, hogy sűrűbbé válik az egész rendszer. Még kevesebb idő lesz arra, hogy a tanár és a diák közötti párbeszéd eredményeként a gyermekbe, a diákba a tudás leülepedjék. Nem látom, hogy ez a megoldás elősegítené a magyar fiatalok világlátásának, felkészültségének, oktatásunk színvonalának növekedését. Ez a szemlélet a 60-as, 70-es években korszerűnek számított. Eltelt azóta 50 év. Ez a szemlélet eredendően még a pozitivista hagyományt öleli fel, csak azt kiegészíti. Minél több évszámot, minél több csatát, minél több költőnevét, minél több versszakot, minél több eseményt tudsz, annál jobban ismered a világot. 1963-ban nem is mondtam volna ez ellen semmit. Csak 2020 van. És olyan ütemben, olyan sebességgel változik a tudás átadás, tudás átvétel módja, technikája, formája. Amikor a fiatalok legalább annyiféle ismeretet szereznek a világhálón keresztül, a Facebookon keresztül, az Instán keresztül, mint amennyit hagyományos értelemben a tankönyvek meg a tanórák nyújtanak, akkor ennek a kettőnek az összekapcsolása, ami egyébként egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Abszolút belátom. Nem csak Magyarországon, mindenütt, ahol korszerű oktatást folytatnak. De igenis, vannak olyan lépések, vannak olyan módozatok, amelyek ezt sikerrel teszik. Melyek ezek? Nem az az érdekes, hogy hány királyt tudsz felsorolni, hanem hogyha ez a probléma bármikor az életedbe szembe kerül, akkor tudd, hova kell nyúlni az interneten, tudd, hova nyúlni a világhálón, hogy 23 másodperc alatt pontos, exakt választ adjál rá. Ne azzal terheld a fejedet, hogy még 3 csata időpontot, békekötési dátumot megjegyzel, bocsánat a példákért, ez a saját szakmám miatt van, hanem tanuld meg a döntés szabadságát és a döntés lehetőségét. A választást tanítsuk meg a diáknak. Hogyan kell az őrült mennyiségű információból, ami ráömlik, akarja, nem akarja, ráömlik, kiválasztani azt, ami neki fontos, és hogyha bármely ügyben lexikális ismeretre van szüksége, akkor ezt ebből az információ kínálatból a lehető leggyorsabban és legbiztosabban kiválassza. De Szóba kerül itt még valami, amiről a vita első szakaszában kevesebb szó esett. Ez egy kimondottan a szép görög szót használom, és nem a 20. század elcsépelt kifejezését. Az ideológia az, ami itt a vita jelentős részét képzi, és erről álságos dolog nem beszélni. Azt kell mondjam, hogy úgy látom, ennek a nemzeti alaptantervnek ideológiai célja is van. A Csépe Valéria féle dolgozatot azért vették le hírek szerint napirendről, mert azt mondták, hogy nem elég nemzeti. Na most súlyos vitám van azokkal, akik azt gondolják, hogy az a nemzeti, hogyha minden üzletre, minden orgánumra, vagy éppenséggel minden törvényre kitesszük a nemzeti szót az elejére, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel jó magyarok lettünk. Tudja, valahogy úgy érzem ebbe a nadba, az van, hogy attól kell egy fiatalnak jó magyarrá válni, hogy délelőtt 9-kor, 11:30-kor és 13:45-kor azt hallja, hogy jó hazafi légy, jó hazafi légy, jó hazafi légy. Pedig nem ettől lesz jó hazafi.
Jó, de ha ez így fog működni, ahogy most fölvázolta, ezt egy sikeres elképzelésnek látja? Hát ha valakinek négyszer mondják el ugyanazt a mondatot, akkor az körülbelül a második alkalommal el fog menni a füle mellett. Én még a szocializmusban tanultam, akkor még mást kellett tisztelni. Mindenki tudta az osztályból, hogy ez kamu.
Pontosan erről van szó. Ezért azt gondolom, hogy nézzük meg egy nemzeti alaptantervnek Közép-Európában. Kell-e hazafiságra nevelni? Igen. Abszolút. Ostoba, vagy az én gondolkodásomtól nagyon-nagyon távol álló az, aki azt gondolja, hogy nem kell hazafiságra nevelni az ifjúságot, mert egyébként a haza, a mi közösségünk, a mi nemzetünk, az ehhez való tartozás és annak bemutatása, hogy ez büszkeség és fontos, az igenis kell, hogy célja legyen egy nemzeti alaptantervnek. Csak hogy tudja, egy remek 45 perc vagy 90 perc, ahol egy szakmáját értő magyar tanár elmagyarázza annak a 21 tizenévesnek Arany János Velszi Bárdok című költeményét, Arany életét és a Velszi Bárdok című versnek a tényleges tartalmát, az többet kap hazafiságból, mintha 81-szer elmondják neki így didaktikusan, hogy akkor te jó hazafi légy.
De miért mondanák el így didaktikusan? Miért gondolja, hogy van olyan tanár, akinek ez a módszer a jó? Élvezhetetlen számára is, feltételezem.
Kérem, nézzük meg, hogyan szűkül be a pedagógus szabadsága a 2011-es köznevelésinek nevezett törvény elfogadása óta a 2013-ban bevezetett Klebersberg intézmény központi rendszer működése révén. A tanári szabadság, vagy hogyha szakmailag fogalmazunk, a központilag kötelező rész és a szabadon felhasználható órakeret kérdése, érdekes szakdolgozatok témája lehet.
Úgy tudom, hogy ez nő a most szabadon felhasználható keret, nem?
Hát 1977-ben az akkori állampárt központi bizottsága hosszú viták után hozott egy olyan döntést, amelyik 70 a 30-hoz szabta meg százalékos arányba.
70 a kötelező.
70 volt a kötelező, 30 volt a szabadon felhasználható arány. Ez a 2011-es törvény, illetve a 2013-as Klebersberg-féle rendszer, már Klebersberg intézményfenntartó rendszer bevezetése után valójában 90 a 10-hez.
De most 80 a 20-hoz.
Ehhez képest valóban nőtt, de kérem, hát azért hadd ne legyek már attól nagyon boldog, hogy 2020-ban már majdnem ott tartunk e tekintetbe, mint valamikor 1973-ban, amikor fölvetették, hogy növelni kellene a szabad óra számot, ugyan még nem éri el azt, amit 1977-ben már elért,
de azért legalább
csökken. Hát tényleg, az öröm és a boldogság közép-európai módra. Hadd tiltakozzon már minden polcikám ez ellen. Nem arról van szó, szerkesztő úr, hogy a tanárba vetett bizalom nem a most névvel megnevezett, hanem a magyar pedagógusba vetett bizalom az a hatalom részéről nulla, és azt akarom, hogy én majd központilag megmondom, mert egyébként mi is a nemzeti alaptanterv? Nem más, mint egy központi alaptanterv, amit lebontani lehet, sőt kell, nevezzük ezt majd kerettantervnek, a későbbiekben nyilván a helyi tanterv is ezen módosít, kiegészít, de attól eltérni, ami a központi alaptantervben nem van, az nem lehet, vagy csak egészen kivételes esetben lehet. Tehát az, amit ez a dokumentum megszab, ez gyakorlatilag az esetek döntő-döntő százalékában meg lesz. És ez azt mondja, hogy a kötöttség az nagy, durván 80%-os, amit pedig szabad felhasználásként meghagyok, az még mindig kevesebb, mint 1977 után.
Mi lesz ennek a következménye ön szerint?
Beszélhetnék a politikai következményekről, de elég ostoba felvetés lenne, hogyha elsőként nem azon gondolkodnék, hogy milyen következménye van ennek a dokumentumnak a mondjuk 2010-ben született magyar gyermekek számára.
Akik most azt látják, hogy rendkívül fontos emberek nagyon éles és színvonalas vitát vívnak egy központi kormányzati dokumentumon. Ez eddig pozitív, nem?
Önmagában az, hogy a társadalmi nyilvánosság előtt folyik a vita jó, már csak akkor lett volna jobb, hogyha a nemzeti alaptanterv közzététele előtt folyt volna ez a vita, már csak akkor lett volna jobb, hogyha a nemzeti alaptantervről, hogy annak milyen szemléletmódja, milyen látásmódja kell, hogy legyen, folyt volna egy vita, amit persze valakinek, valakiknek nyilvánvalóan meg kell fogalmazni, hát 17 ezer ember nem tud dokumentumot írni, de önmagában az a felvetés, hogy ennek a vitája, a bejelentés, a bemutatás előtt gyakorlatilag nulla, szemléletmódjában elavult, és az én felfogásom szerint nem gyermek, hanem hatalomközpontú, ez a következményeket előirányozza. Én azt állítom önnek, hogy ez a magyar közoktatás színvonalát a továbbiakban még inkább rombolja. Azt állítom önnek, hogy azok a gyermekek, akik kénytelenek lesznek ezen NAT érvényessége alatt tanulni, azok kevesebbet fognak érteni a világból, mint olasz, német, észt kortársaik. Azt állítom, hogy kevésbé fognak tudni eligazodni a világba, az információ tengerben, miközben képességeik, adottságaik révén a legjobb esélyük lenne arra, hogy még talán jobbat is teljesítsenek, mint az előbb említett olasz, német vagy észt kortársuk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke volt, oktatási miniszter, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de egyébként az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.